Dr. Vince Orsolya, adjunktus a vendégem, a Szociál és Szervezetpszichológiai Tanszék tanszékvezetője, narratív pszichológiai kutatócsoport vezetője, Pécsett. Jól tudom, ezek igazak így?
Így van, eddig tökéletes a
hát
történet.
Innen csak felfele. Köszönöm szépen, Orsolya. Köszönöm, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést, és a kedves hallgatóknak elmondom, miközben le is tegeződtünk. Én mondtam már, az én narratív pszichológiám ezzel kapcsolatban, hogy van még egy kedves ismerősöm, Pécsett már is változott, 5 perccel ezelőtthöz képest, mi Orsolyával nem ismerjük egymást. Én őt úgy találtam meg, ahogy a kereső motor tud nekem segíteni, vagy én nekem, és elárulhattam a beszélgetés előtt, hogy kérdezted, hogy vetült fel ez a téma. Szerettem volna keresni egy olyan embert, akivel a narratív pszichológia, mindjárt kibontjuk, hogy mi ez, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, sőt, biztos, hogy nem mindenki tudja, akivel úgy tudok beszélni róla, hogy azért úgy érteget is hozzá. Tehát a terület, ez a terület, amin dolgozik, és megmondom őszintén, én már régóta nyilván emberekkel foglalkozom, sok könyvet olvasok, és a McAdamsnek van egy személyiségpszichológiával kapcsolatos remek könyve, 8-10 éve jelent meg, ahol a személyiséget egy három szinten mutatja. Vannak ugye, tudjuk a személyiségi jegyeink, a Big Five-val kapcsolatban, erről már beszéltünk másik műsorban, de ez nem mai témánk. Vannak a céljaink, vannak az értékeink, ami nagyon fontos, hogy az identitásunkban ki az Orsolya, ki a Kenyeres András, tehát ezek nagyon fontos részek. És egy harmadik dolgot ő behozott, és ez pedig a narratíva, hogy hogyan magyarázzuk az életünket, hogyan látunk rá az életünkre, milyen történetek vannak a fejünkben másokkal, magunkkal kapcsolatban, a világgal kapcsolatban is. Ez nekem nagyon tetszett, ez a gondolat, mert hogy így nem gondoltam rá. És mindjárt mondok is neked két példát, Orsolya, amely a saját életemből jött be, és miközben készültem erre a műsorra fejben, azt mondtam, hogy ez tökéletes. Az egyik családon belüli beszélgetés volt egy témával kapcsolatban, talán lényegtelen is mi az, de volt egy meggyőződésem, hogy mi, hogy van, és hogyan kellnek lennie. Beszéltem egyik rokonommal ugyanerről a történetről, és olyan, mint hogy egy egészen másik történetről mesélt. És ahogy kérdezgettem őt, ahogy tanítom a tanítványomnak is, hogy tegyünk fel még plusz 2-3 kérdés, és ne maradjunk a saját görcsös meggyőződéseinkbe, arra jöttem rá, hogy jé, milyen igaza van onnan nézve, még mindig azt gondolom, hogy nekem van igazam, és aztán beszéltem egy második rokonommal, ugyanerről a dologra, és ez megint egy teljesen más dolog volt, ugyanarról a beszélről, három történet volt, és mind a három gyönyörűen igaz volt a maga életében az embereknek. Ez az egyik feldobásom. A második pedig, amikor arról hallottam, hogy igazából a történelem, a saját történetünk, a múltban mi történt, azok sem feltétlenül, hogy mondjam, hűen a történtekhez gondolkodunk rájuk, hanem bizony kikitalálunk egy-egy történetet, megfogalmazunk, én például egy déd nagyapámról tudom egy jó történeteket, összekötöm a mai életemmel, hogy ő biztos hogyan volt, pedig leszek őszinte veled mindenkivel. Fogalmam nincs, hogy ő mit gondolt, fogalmam nincs, hogy ő hogyan fogalmazta dolgokat meg magának, de én a mában ezt a múlt történetet kicsit kiszínezve valahogy meghatározom magam a jelenben. Na, erre tegyünk gombot, erre a kabátra. Érted-e, hogy mi az, ami irányból közelítek? És lehetséges egy picit erre, hogyha nekem reflektálni, és beszélj nekünk arra, hogy mi is ez a narratív pszichológia.
Tökéletes mind a két példa. Aha. Nagyon, nagyon tetszik mind a kettő, mert mind a kettő megvilágítja, jól megvilágítja a narratív pszichológiának a területét. És nagyon jó, hogy behoztad Dan McAdams-et, aki gyakorlatilag azt is lehet mondani, hogy a 80-as években újra felfedezi a történeteknek az erejét, méghozzá kifejezetten a személyiségpszichológián, de ez nem jelenti azt, hogy előtte a történetek nem léteztek, hiszen ugye gondoljunk csak bele, ahogy te is természetszerűen hozott föl ezt a példát, a mindennapjaid része, mint ahogy minden embernek a mindennapjainak a része, ha bár nem feltétlenül tudatosan tekintünk a történeteinkre.
Sőt.
Tehát ugye ez az emberi természettel együtt él, és élt a kezdetektől fogva. Csak ha azt nézzük, hogy tudományosan mikor kezdtünk el foglalkozni a történetekkel, és ebben sem kizárólagos a pszichológia, hiszen ez egy multidisziplináris terület, tehát nem csak a pszichológia sajátja, ugyanúgy más társadalomtudományok, humántudományok, a narratológia, az irodalomtudomány, a történettudomány is felfedezi magának a történetek hatalmát, és megkérdőjelezi például a történelem objektivitását, onnantól kezdve, hogy a történelem is történetek meséléséről szól. Szóval, hogy eljutunk oda, igazából a 70-es, 60-as, 70-es évekre, hogy megjelenik az igény arra, hogy a történeteket a tudományos vizsgálódás középpontjába helyezzük. Ez az, amit tudományosan azt szoktuk mondani, ez a narratív fordulat, uh-huh. ami általában több történet tud.
Ezt így narráljuk magunknak, hogy ez a narratív igen. fordulat.
Így van, igen, igen. És a 80-as években kerül bele gyakorlatilag jelentősebb mértékben a pszichológiába, a pszichológia tudományába, vagy a tudomány területébe. McAdams az, aki a személyiségpszichológián keresztül behozza, de azért visszautalhatnék Kövári kollégával végzett podcastra az egzisztenciális pszichológiával kapcsolatban, mert ő jelentős magyar képviselője egyébként és kutatója a pszichobiográfiának, ami maga is történetekkel foglalkozik. De alapvetően McAdams kifejezetten az a kortárs pszichológus, aki személyiségpszichológus, aki azt állítja, hogy azok vagyunk, amit elmondunk magunkról, vagyis ő a személyiség jelentős részét, és magát, ha dobálózhatok ilyen fogalmakkal, az identitást, vagyis az önelképzelést, azt kifejezetten narratív jellegűnek gondolja. Vagyis azt mondja, hogy amik vagyunk, vagy ahogyan gondolkodunk magunkról, azt történetekbe ágyazzuk, történetekben konstruáljuk meg, és innentől gyakorlatilag egyenes szálon indul el a személyiség, az önelképzelés és az élettörténetek közti párhuzam vizsgálata.
Igen. Már milyen érdekes, ugye azért csak, hogy zárójelbe hozom be, és mi most nem fogunk belemenni a film és az irodalom világába. Hát irodalomba mehetünk jobban, de nem milyen, nem ez a terület. Önben ugye hoztam be kollégákat, és beszélgettem, és tényleg igazad van, tényleg beszélgettem ez a témába másik oldalról tekintve. Tehát nem véletlen, hogy a gyerekkorban a mesékkel mondunk dolgokat, és nem azt mondjuk, hogy ezt nem, azt nem. Tehát nem ilyen, csak ilyen tótum faktumokban beszélgetünk, hanem történetben mesélünk. Nem véletlen, hogy nem tudom, a Netflixnek, mint olyannak olyan sikere van, mert az emberek ugye azért vannak ezek az eltávolodások a jelenből, de mégis egy történetben benne, és valahol ugye összehasonlítjuk mások emberek élettörténetéből, vagy tanulunk, vagy nem. A sorozatok világa, ami már ugye ma is, de régen is azért megvolt 20-30 éve ezelőtt. Az irodalom, mint olyan, hogy könyveket olvasni is elvisz bennünket egy másik történet. Ezek nem véletlen, ez a vonzódásunk is. Hát Shakespeare is mondott egy-két okosabb gondolatot, ez a színház az egész világ egy picikét, és ugye itt a kicsit a szerepekre is utalt ebben, és nem hiszem, hogy itt egyébként ilyen éles határok lennének. Amikor a narratíváról beszélünk, azt sem lehet csak úgy kivenni az életünkbe, és az összes többit úgy lezárni, hanem hogy a jó, abszolút egyetértek veled itt a disziplinákkal, mert egyre inkább bajaim vannak, neked megmondom őszintén. Tehát, hogy hol a határ, ugye én biológus vagyok. Most pszichológia, biológia, neuropszichológia, akár egyébként antropológia, szociológia, hogy hol a határok, ezért ezek elmosódnak. Most az, amit te mondtál itt az előbb, és kicsit arra kezdjünk el beszélgetni, vagy szeretném, hogyha behoznánk, hogy mit gondolunk magunkról? Tehát mik a történeteink magunkról, a családunkról, akár a nemzetünkről, imádom, kis nemzet vagyunk, mennyit hallom ezt sportolóktól, és mindig megkérdezem, hogy mit csináltál 1848-ban, ugye? Tehát a kis, vagy mit csinált 1920-as években? Tehát a kis nemzet tudat mennyire benned van, te teszed magadévá, vagy pedig te vagy a aktív kis nemzet létrehozó. És nyilván senki nem mondja, hogy ő hozta létre, hanem a kis nemzet, az bennünk létezik, hogy kis nemzet részei vagyunk. De mi befolyásolja most olyan? Mik inkább talán az jobb kifejezés azt, hogy mondjuk te, vagy én, vagy bárki, mit gondol éppen magáról egyrészt, mi befolyásolja ez a kérdésem, és ez nem lenne egy nehéz kérdés, még hozzátennék még egyet, mennyiben változik ez az élet során? Tehát ez egy fix dolog 17-18 évesen, vagy azért ennek is van egy dinamikája?
Az első kérdésre a válasz, azt nem fogom egyértelműen megadni, mert hogy nem lehet, vagyis azt mondom, hogy nagyon sokrétű az, hogy mi befolyásolja, hogy éppenséggel hogyan gondolkodunk magunkról jelen pillanatban, viszont hogyha ezt a narratív identitás, mert McAdams egyenesen narratív identitásról beszél, koncepciót nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy az ember az élete során kiemeli azokat a fontosabb eseményeket, amelyek úgy gondolja, hogy a személyisége alakításában jelentősen hozzájárul.
Szemezgetünk? Most érted, azt jelenti, hogy szemezgetünk, ami úgy tetszik, vagy beélik? Aha.
Ez azt gondolom, hogy nem feltétlenül, és ez egy jó kérdés egyébként, hogy a szemezgetés az mennyire önirányított, uh-huh. vagy esetleg más tényezőktől is függ, mennyire vagyunk hatással arra, hogy milyen eseményeket tudunk kiemelni. Ez már annak a kérdése, hogy mit tesz egy esemény jelentőségtelivé az ember életében. Uh-huh. Egyrészt azt lehet erre mondani, hogy az egyik az értelemszerűen, amiről vagy ahogyan magunkról aktuálisan gondolkodunk. Uh-huh. Tehát a jelenben én valahogy elképzelem magamat, természetesen uh-huh. ez a képzelet nem határtalan. Szoktam mondani a hallgatóimnak, hogy nem tudok királykisasszony lenni a 21. században.
De némi szer segítségével. Tehát lehet, hogy azért befolyásolni lehet némi szer segítségével. Igen. Mondom, és királykisasszonyjá válasz egy pillanat alatt.
Igen, van az a módszer, amivel vagy lehet, segédeszköz, amivel igen. tudok az lenni, meg értelemszerűen, tehát hogy mindenki azt mondja, Jerome Brunner a híres könyvében a lehetséges világokról beszél, hogy a narratívum segítségével, a történet segítségével akárhány világot megteremthetünk magunk számára. Tehát, hogyha akarnék, lehetnék királykisasszony is lenni. Otthon ülve a kanapémon elképzelhetem, igen. hogy milyen ezek az elképzelt világok. És ez egy gyönyörű tulajdonsága és egyben lehetősége a történetmesélésnek, hogy akárkiké válhatunk. És ez eléggé vonzóvá teszi magát a történetet az emberek számára, mert akár milyen nehéz sors is mérettetett az emberre, pontosan a képzelő erőnk és a történetmesélés képességünk lehetővé teszi, hogy olyan világokat teremtsünk meg számunkra, amikben boldogok lehetünk. A kérdés az, hogy értelemszerűen ennek a világteremtésnek vannak határai, az egyik határa az, hogy ezek a világok egy adott társadalmi környezetbe, egy adott kultúrába ágyazódnak, ezért nem mindent tudunk megvalósítani, attól függetlenül, hogy a képzelő erőnk ezt lehetővé teszi, és a történet mesélésünk lehetővé teszi. Tehát vannak határok, és a kultúra egy ilyen határ, ami behatárolja azt, hogy mit mondhatunk el magunkról. Ez az egyik nagyon a legtágabb határtényező. A másik pedig értelemszerűen, ha az identitást nézzük, akkor a jelentőségteli események, amelyekből összeáll az élettörténetünk, azok valóban azok az események, amelyek valamilyen jelentős érzelmi hozadékkal járnak az életünkben, mert minden, ami érzelmileg nem is azt mondom, hogy megterhelőbb, de hogy gyakorlatilag érzelmileg vagy érzelmi töltete van, az már sokkal inkább kedvez az emlékezetnek. Úgyis az érzelmileg telített eseményekre sokkal jobban emlékszünk. Legyen az jó vagy rossz emlék is. Uh-huh. Tehát eleve már a jelentős események azok valamiért azért jelentősek, mert vagy jelentős érzelmek kapcsolódnak hozzá, vagy aktuálisan, ahogy mondtad, segítik megtámogatni a jelen önelképzelésünket. Uh-huh. Úgyhogy nem azt szeretném feszíteni a lehetséges világok mesélésének határait, de gyakorlatilag jelen pillanatban a narratív pszichológia megközelítése azt mondja, hogy az identitás vagy az önelképzelés mint olyan, az nem egy stabil entitás, az az életünk során állandóan változik. Ezek a változások, ezekhez a változásokhoz, ahogy te is mesélted a saját példádon keresztül, az ember visszamenőleg hozzáigazítja azokat az eseményeket, múltbeli eseményeket, amelyek vele történtek. Ugyanakkor ez nem úgy megy, hogy éppen én most a jelenben szeretnék valaki lenni, és megnézem, vagy visszagondolok, hogy a múltamból hozzá tudok-e illeszteni valamit, mert hogy még egy dolog befolyásolja, vagy behatárolja ezt a történetmesést, vagy a lehetséges világokat, ez pedig a folytonosság. Vagyis nem tudok merőben máshogy magamra tekinteni, Tehát valamennyire azok a jelentős élettörténeti események, amelyeken keresztül saját magamat megalkotom, vagy amelyeken keresztül van elképzelésem arról, hogy ki vagyok, az egyfajta folytonosságot teremt.
Ez egy kohézív történetet hozok létre, tehát ez összeillik a honnan, hova, merre tart?
Így van. Ez egy kohézív történet. Azt mondja Porrikör, azt mondja, hogy ez az ipse identitásunk, vagy az identitásunknak, az önazonosságunknak az ipse aspektusa, vagyis én úgy, az önazonosságnak az a fajtája, hogy a változások ellenére én ugyanaz vagyok. Uh-huh. Tehát ez a fajta folytonosság, és értelemszerűen ebbe a folytonosságba tud ez a folytonosság érzet határt szab annak, hogy mik azok a múltbeli események, amelyeket esetleg a jelenbeli önelképzelésemhez hozzá kell igazítanom, tehát merőben más önelképzelést nem tudok magamnak kijelölni. Uh-huh.
De azért ebben némi önáltatás, önállítás is érzek, mert nem vagyunk teljesen ugyanazok, de nekünk fontos ez a kohézív önmagunkra tekintés, mert ugye hát ahhoz, hogy én valaki vagyok, és az ember nem gondolhat úgy, hogy hétfőn ilyen vagyok, kedden amolyan vagyok, mert azért ennek, hogy mondjam, a morálban is egymás kapcsolatából nem csak felismerhetőleg emberileg, tehát hogy rám nehéznek, hanem viselkedésileg is, ugye, hogy a társadalom hasznos tagja lehetek, azért egyfajta a megbízhatóság, és itt ugye a megbízhatóság és a nem változás, ez egy érdekes dolog, bár ugye a nem változás meg az meg nem feltétlenül egy jó tulajdonság, mert az adaptációs készségünk, akár a COVID tekintetében most, vagy minden szempontból rendesen, folyamatosan próbára van téve.